Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Mária Rádió stúdiójában. Csorba Gábor vagyok, diakónus a Esztergom Budapesti Főegyházmegyén Szent Erzsébet Karitasz központjának a vezetője, igazgatója. A mai műsorban Márton Andrea irodavezető asszony lesz mellettem, aki éppen most azért még nem érkezett be, mert a bokcsarnokban vagyunk. Ugye a karitaszosoknak az tudja, hogy mit jelent, hogy a menekültek ellátásába a segélyponton dolgozik, és az MTV-t kíséri éppen felvételre. Velem szemben pedig Farkas Zsolt, Karitas önkéntesünk ül. Tisztelettel köszöntelek, Zsolt.
Én is köszöntelek, Gábor, és sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Ő lesz a mai megszólaló vendégünk, aki a Budapest Pest Erzsébeti Árpádházi Szent Erzsébet plébániának a újdonsült Karitas csoportvezetője. A minket el lehet érni mindig ugye a szenterzsébet@karitaszközpont.hu e-mail címen, és ahogy megszoktuk minden ilyen alkalommal, először egy rövid elmélkedést mondok így a aktuális Karitasz helyzettel összefüggően. Azt tapasztalom egyébként, hogy minden, az élet minden területén, akár a mindennapokban, vagy akármilyen bármi történik, a Karitasz lelkületet azt föl lehet fedezni, különösen azoknak, akiknek erre affinitásunk van. A mai alkalommal Szent Pál apostolnak a gondolatait veszem előre. Éppen a múlt heti egyik szentmisének a szentleckéjében a római levélből volt egy rész, ami így hangzik, és ezt szeretném most Karitasz értelemben egy kicsit felfedni, elmondani, hogy mit gondolok róla. Így szól az idézet római levélből: kérlek tehát benneteket, testvérek, Isten irgalmasságára, hogy adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen a ti észszerű Isten tiszteletetek. Ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem alakuljatok át értelmetek megújításával, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a jó, mi neki kedves, és mi a tökéletes. Így hangzik a rövid idézet. Különösen azért is tartom ezt aktuálisnak, mert a egyházunk, és különösen a magyar egyházunk a mai napon ünnepeli Salkaházi Sára szerzetest, vértanút, aki pontosan megvalósította azt, amit Szent Pál itt az előbb a lelkünkre kötött, hogy nem szabta magát a világhoz. Átalakult, Istennek tetsző életet élt, és konkrétan szó szerint a vértanúságig elmenve testét élő, szent és Istennek tetsző áldozatul adta. Az, hogy kiből lesz vértanú, és kiből nem, kiből hitvalló, az nyilván a Jóistennek a gondviselés útjának a függvénye. A belső lelkület az, ami viszont mindnyájunknak megadatik, hogy úgy formáljuk tudatosan is a hitben, és érzelmileg is az érzékszerveinkkel, hogy valóban keressük az Isten akaratát. Salkaházi Sára nővérünk ebben egy olyan példa, ami meghatározza egyrészt az akkori időszak, ugye a háborús körülményekben mind a magyarság, mint a hitnek az erejét. A másik pedig, hogy nagyon is aktuális, hiszen mi is olyan időszakban élünk, hogy hát mondhatjuk, hogy a lóg a fejünk fölött, egyrészt a közelben a háború, másrészt olyan kihívások, nehézségek előtt állunk, ami a mi hitünket valójában és igazából próbára is teszi. Nagyon fontos, hogy Salkaházi Sárának a jelmondatára is gondoljunk. Izajás próféta szava: itt vagyok, engem küldj. Ezzel kapcsolatban fogjuk majd a zenés betétet is hallani. De amit ebben aktuálisnak tartok, itt ebben a szentpáli levélben, hogy valójában egy olyan intelmet hallottunk, ami azt sugallja, hogy minden emberben benne van a jóra való törekvés. És ez a jóra való törekvés, ami lelkünkkel, vagyis Istentől kapott ajándékunkkal függ össze, és ez az alapja annak, hogy van egy olyan készség bennünk, hogy mi a jót akarjuk, jók szeretnénk lenni. Éppen ezért ezt az alapvető készséget, ami nem a mi erényünk, hanem jó Istentől kapott ajándék, azzal tudjuk élővé, azzal tudjuk tanúságtevővé tenni, hogyha mi nem spórolunk energiánkkal, időnkkel, türelmünkkel, az áldozathozatalunkkal, hanem beleteszünk mindent, ami bennünk már amúgy is megjelenik. Ugye ismerős az a szurkolás, amit a sporteseményeken hallunk, hogy mindent bele. Hát mi másba tennénk bele mindent, mint sem abba, ami a mi mennyei atyánknak, urunknak, teremtőknek, gondviselőnknek, a megváltónknak kedves. Tulajdonképpen ez az egyetlen észszerű és tökéletes válasz a létünkre, Isten meghívására, a szeretetre. A szeretet belülről, szívünkből és a lelkünkből fakad, amit jó Istentől kaptunk, ahogy az előbb említettem, de a szeretetre való válaszképességünk abból adódik, ugyanebből az ajándékból, hogy belénk lehelte a lelkét. Tehát mi nem csak ösztönösen tudunk szeretni, hanem tudatosan is, Isten képmásságunk ez lehetővé teszi, és ennek a képességnek a napi szintre való fordítása adja meg az igazi választ a szeretetre. A szeretetre szeretet a válasz, és így lesz ez tökéletes, hiszen Isten legfőbb tulajdonsága, ami ő maga, a szeretet. Éppen a tudatos viszont szeretet mutatja meg azt, hogy valójában mennyire is szeretjük a jó Istent. Éppen ez a felelet mutatja meg hitünket a feltámadásban, az örök életben, és bizalmunkat az üdvözítőben. Éppen ez az a felelet, ami valójában az emberi felelősségünk, hiszen feleletre hívott meg minket a szeretet, ami felelősségteljes választ kíván minden embertől. Ez a felelősségteljes válasz pedig nem más, mint az, hogy az életünkkel hűségesen, álhatatosan viszonozzuk azt a szeretetet, ami az örök szeretetből fakad. És ez nem megy másként, csak úgy, hogyha mi képesek vagyunk mindig a Isten közelében lenni, vagyis az egyház közösségében vagyunk, méghozzá a szentségekkel megerősítve. Pont azért van az egyház, hogy ezt az utat napi szinten számunkra megmutassa, amit az Úr Jézus kijelölt, és a szentségek vételével pedig lehetőségünk és képességünk lesz arra, hogy valóban az egyház közösségén belül maradjunk, hiszen ahogy az Úr Jézus tanította, Jézus nevén kívül, az egyházon kívül nincsen üdvösség. Az egyháznak a működése és én keresztül árad ki Isten irgalma az emberiségre. A szentségek a testi, a látható világban odaadják nekünk azt a láthatatlan, de elegendő és örök erőt ahhoz, hogy a testi halálon túl a föltámadásban vissza tudjuk nyerni a romolhatatlan testünket, és valóban részesedjünk az örök boldogságban. Ezért fontos, hogy a föltámadásban való hit az élő legyen a számunkra, hiszen mi nem csak az elmúló földért dolgozunk, hanem az az eszköz ahhoz, hogy minnyájan az Isten országába jussunk. Áldozathozatal nélkül viszont ez nem megy, mert ha anélkül tudnánk előbbre jutni, akkor az bizony a feleslegünkből adódna, és ahogy Teréz anya is mondja, akkor szeretünk jól, hogyha az már fáj nekünk. Tehát túl kell lépni önmagunkon, és ez az, ami az a plusz, az a akár keresztényi plusz, az a hitből fakadó plusz, ami miatt mi felül tudjuk múlni önmagunkat, ahogy Sára nővérünk is tette. Ezt jelenti az, hogy adjátok testeteket élő, szent és Istennek tetsző áldozatul. Legyen ez a mi célunk is, és az eszközünk is, felülmúlni önmagunkat, túllendülni a saját kis hitűségünkön, gyengeségükön, gyarlóságunkon, és így megtapasztaljuk, hogy nem mi cselekszünk, hanem valójában az Úr lelke az, ami bennünk erőt kap, bennünk motiválódik, és így az ő segítségével tudjuk ezeket a magunkat felülmúló tetteket végrehajtani. És ezért is csodálatos eszköze a szeretet kifejezésének a mi Caritas munkánk, és a Caritas intézménye, mert mindezt az egyház közösségében, egységében tehetjük, és így munkálkodhatunk az Úrral a szeretet győzelméért. Ezekkel a gondolatokkal kívánok majd sok erőt a következő két hétre minden karitasosnak és hallgatónknak. Most hallgassunk egy kis zenét, ami összefügg a mai ünneppel és a küldetésünkkel.
Indulj és menj, hirdest szavad, népemhez küldelek én. Tövis és gaz, vér és panasz, meddig hallgassam még én. Küldelek én, megáldlak én, csak menj és hirdest szabad. Küldelek én, s megáldlak,
folytatjuk Tevékeny Szeretet című Caritas műsorunkat. A mi elérhetőségünk, azt mindig mondom többször, hogy ha bárki keres minket, akkor a szenterzsebet@caritasközpont.hu e-mail címen elér, illetőleg a weboldalunkon is. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Farkas Zsolt testvéremet az Úrban, a Szent Erzsébet, Árpádházi Szent Erzsébet plébániának, méghozzá a Pest Erzsébetinek a Caritas csoportvezetője. Kérlek, hogy egy bemutatkozást mondj nekünk, és beszélgessünk a Caritas munkádról, meg családodról, mert én magam is nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi motivált, hogyan érzed magad, és hogy mik a terveid.
Jó, akkor sok szeretettel köszöntöm az újonnan becsatlakozott hallgatókat is. 2011 óta élek szentségi házasságban a feleségemmel. Három élő gyermek édesapja vagyok, és katakétaként dolgozom. Tehát most is az iskolából jöttem, sikerült úgy intézni a programot,
hogy tudtál kiszakítani nekünk
időt. Igen, és hát a, hál' Istennek a kollégák is így támogatóak voltak ebben az ügyben is. Hogy miért lettem Caritasos? Hát ez egy jó kérdés. Ezen sokat gondolkodtam már, mielőtt beszélgettünk, hogy egyáltalán hogy csöppentem bele. Nem tudom, mennyi, sokat gondolkodtam rajta, vagy gondolkozom mindig, hogy azért tartom fontosnak az elesettek támogatását, segítését, mert esetleg én is egy szegényebb családból származom. No, hál' Istennek, úgy, lehet, hogy ma úgy fogalmaznánk, hogy nem voltunk se nem szegények, se nem gazdagok, de előfordultak olyan időszakok, amikor mondjuk nem tudtunk többen vinnyaralni, mondjuk az inkább már édesapám halála után volt, akik 15 éves koromban veszítettünk el. De hogy így az elesettek felkarolását valamiért mindig így fontosnak tartottam, és az önkénteskedést is. És amikor így felnőtt fiatal lettem, így idézőjelben, egyre többet önkénteskedtem, és hát úgy 2005-6 környékétől számítom ezt így klasszikusan, bár hozzáteszem, hogy előtte mondjuk én Pesterzsébeten laktam, és mai napig oda köt sok minden a plébánia, és oda visszajárunk, és plébániától 5 kilométerre költöztünk Soroksára, de ott van a helyi futballcsapat, az ESMTK, és ott jártunk a meccsekre, egy idő után honlapot, újságot szerkesztettünk önkéntesen.
Önkéntesen, igen.
Igen, igen, vagy ott volt a Kispest AC női kézilabda csapata, tehát hogyha kellett, akkor gyorsan igazolást kellett beszerezni a szombat este meccsre, megsérült mind a két kapus, akkor reggel felültem a vonatra, Egerbe, be a taxiba, lepecsételik az igazolást és vissza. Tehát ezek is nagyon jó és szép dolgok voltak. A sport az mindig fontos része volt az életemnek. Aztán úgy 2006 környékén egyszer csak hallottam egy azóta már sajnos megszűnt internet és rádió, a Vitál rádiónak a felhívását, hogy ők keresnek így önkéntesen műsorvezetőket, és én mondtam, hogy a sport témáját szívesen felkarolnám, és akkor a ilyen parasport címmel csináltunk műsort, ugye sérültek, paralimpikonok, értelmek sérültek, kell főleg, vagy vakokkal, és eljártunk itt sporteseményekre. Az egy ilyen 2-3 évig tartott, és az a mai napig is jelen vannak az életemben a sérültek, mert Kőbányán a komplex iskolában tanítok hittant, és így nagyon jó ezekkel a gyerekekkel is, hogy így le tud ülni az ember, tudunk velük beszélni, tehát fontos, hogy meghallgassuk a másikat, azt gondolom, hogy ez a mai világban ez különösen fontos. Nyilván sokszor szerintem tapasztalják mások, és ahogy hallom, hogy családban figyelni kell erre, hogy meglegyen az egyensúly, hogy a családban is meg tudjuk egymást hallgatni. Majd pedig 2009-ben Bőjte Csaba atyát látogattuk meg, a humanista mozgalom, akik szervezte éveken át ezeket a nemzetközi békejeleket, itt a Hősök terén is, volt egy ilyen világkörüli menet a békéért, és akkor Csaba atyát is megkerestük, és mondta, hogy nagyon szívesen meghív minket az otthonába. És akkor ott a gyerekeknek tartottunk előadást, ott is csináltunk békélet román és magyar iskolások közös összefogásából a vállalat, nagyon szép volt, és akkor így a vallásos életbe is úgymond egyre jobban kezdtem visszakapcsolni, mert tudni kell rólam, hogy 13 évesen voltam elsőállazó, 15 évesen bérmálkoztam, és rá fél évre meghalt az édesapám, tehát hogy ez ilyen nagy törés volt, és hát sajnos eltávolodtam az Istentől jó sokáig, tehát hogy aktívan így 2009-től vagyok hívő, vagy gyakorló hívő, inkább így mondanám. És ez a Bőjte Csaba féle eset is, hogy én voltam ott többször kint így önkénteskedni, a nyári szabadságom terhére is úgy mondom, ami nyilván nem volt teher. Nagyon jó volt például ott lenni Torockon az otthonban mondjuk 10 napot.
Én is voltam abban az otthonban, az egy nagyon nagy élmény.
Igen, és hogy én mondjuk ez csak így mellékesként, én nem vagyok egy kávézós típus, de ott, hogy reggel többen kávézték, és olyan szép, hogy ott a székelykön lenéz az otthonra, hogy ott ezt nem lehetett kihagyni. És így a hitem is így elkezdett újra megerősödni Bőjte Csaba kapcsán, főleg azért is, mert hogy ott cigány gyerekek is vannak, és így cigány testvérek kapcsán is, nem gondoltam, hogy ide vezet az út, igen. De hogy a cigány testvérek kapcsán is így volt bennem egy nagy-nagy fájdalom és gyűlölet jó sokáig, mert hogy az anyai nagymamám, aki mélyen hívő volt, azt gondolom, hogy a megtérésemben nagyon nagy szerepe van. 21 évesen betörtek hozzá, és agyonverték, és a nyírségben, Szabolcsban, és meghalt, és hogy ebben az otthonban volt az, hogy megtudtam ölelni egy cigány kisfiút, és ma már az egyik fontos szempontnak tartom, így karitászosként is, meg katekétaként is egy cigány gyerekeket tanítani. Akár így elbeszélgetni vagyok a plébánia, meghallgatni őket. És igazából, amikor elkezdtem karitászoskodni, nem volt sok férfi karitászos a plébánián, fiatal meg pláne nem. Valamiért bennem is ez volt, hogy a rózsafűzér társulat meg a Caritas az az idős néniknek a szolgálata.
Igen. És akkor épp a... itt az idő, hogy igen. felfrissüljünk. Igen, igen,
értem. És akkor a plébánián az volt, szólt ott az akkori vezető, a Nelli néni, hogy hogy esetleg a csomagosztásban tudok-e segíteni, illetve hogy kéne ott legalább két férfi.
Ez
hogy...
mikor volt körülbelül?
Ez körülbelül 2014 uh-huh. környékén, igen. Hogy kéne még egy férfi, ott volt, emlékszem, a Miklós bácsi, aki már akkor is idős nyugdíjas volt, de hál' Istennek azért jó egészségnek örvend, tehát ugyanúgy templomban találkozunk, mindig jó ezeket a dolgokat is így feleveníteni, és akkor ott álltunk mi ketten, úgymond ilyen biztonsági örök, mert ugye nyilván volt egy-két ember, aki úgy erőszakosabb volt, hogy ő többet szeretett volna, és akkor ott kezdtem így sok mindent megérteni ennek kapcsán, és akkor így ott ragadtam. Úgymond, de nekem ennyi volt a Caritashoz szolgáltam, hogy így ott voltam csomagosztáson, a kellett kivittem a rászorulóknak a autónkkal a csomagokat, és akkor így ennyi, és még mellette volt ez a szeretett iskola, amit a jezsuiták üzemeltettek, hogy olyan általános, olyan felnőtteket tanítottak, akik nem fejezték be a 8 általánost, ebben is a javarész cigány testvérek voltak, ebben is így nagyon jó volt, de ez egy pár év után sajnos már nem volt rá, vagy megszüntették ezt inkább valami költségforrás hiány miatt. És akkor maradt, úgymond, a Caritas.
Itt hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy ugye a rádió hullámhosszán is személyesen is megköszönjem Krassói Nellinek azt a több évtizedes Caritas munkát, amit ő az életéből és áldozatul adotta az Úr Jézusnak, a Jóisten jutalmazza meg ezért a nagy vállalásért, és azért is, hogy Zsoltot így bevonta ebbe a munkába, úgyhogy folytonos tud lenni a szeretet, kedves Nelli, hogyha hallgatod az adást, akkor tisztelettel külön is köszöntünk. Visszaadom a szót, kedves.
Pont amúgy Nelli szerintem, hogy most osztja az élelmiszereket. A plébánia mai vállalata szolgáltat, ha jól emlékszem. De hogy nyilván vissza fogja majd hallgatni az adást. Mert hogy most sokan tudnak róla, hogy itt vagyok, mert hogy kértem az imádságot, mert nyilván azért rádéban az ember nem minden szerepel, izgulok is, és hogy tényleg a plébániát is jól tudjam úgymond bemutatni, a Caritas csoportot, illetve hogy így ezt a szolgáltat, hogy tényleg, hogy Jézus tudjuk adni az embereknek. Na és hát így ott ragadtam, így ott ragadtam, ezt otthon persze a feleségemmel megbeszéltem, hogy hogyan is kéne csinálni. Persze nem mindig sikerült jól csinálni, mert előfordult, hogy december 23-án este én csomagot vittem ki.
Hát ez előfordul. Igen, én azt szoktam mondani, hogy a családomnak a terhére ugyan leszek, de talán kárára nem, úgyhogy, de mindenképp fontos a házastársnak a lelki és tényleg mindenféle támogatás a háttere. Köszönöm ezt,
hogy hallottam ezt a mozzatot, de most elfejtettem, nagyon jó, hogy felemelítettem, mert ezt majd a feleségemnek akkor.
Jó, ezt mondja. Igen,
hogy erre így igyekszem így figyelni. Amúgy nagyon érdekes, mert hogy a gyerekeknek mit adunk, mert ha ezt elmondhatom, Egerbe üdültünk egyszer, és ott nem mondhatom ki talán a márkát, egy gyors étteremben étkeztünk, és vele szemben ült ott nem kérdegetett, csak volt kitéve egy doboz, egy ilyen 40-50 körüli úr, és hát mi leültünk, ez a nyaralásunk, üdülésünk utolsó napja volt, és hát ott ebédeltünk, úgymond, és hogy leültünk, és hogy tudtunk volna úgy, hogy nyilván ne velünk szembe legyen, de azért szembetűnő volt az eset. És akkor a lányom is mondta, hogy ott ül egy szegény bácsi, és akkor a nagylányom meg a középső lányom mondta, hogy akkor oda, hogy menjünk oda, kérdezzük meg a bácsit, és akkor mondta, hogy menjenek. Persze nyilván nem volt bennük elég bátorság, amik kisebbek voltak. Ez egy 4 éve volt. És oda mentünk, megkérdeztük tőle, hogy mit kér, hát neki bármi jó. Aha. Bármi jó, és akkor végül is egy sajtburger menüt kérdeztem, hogy azt szereti-e, és hogy akkor egy menüt vettünk neki, és akkor elment, és valahol megette. Tehát, hogy próbálunk a feleségemmel így ilyen szempontból is példát mutatni, mert amíg egymást nem ismertük meg, ő is önkénteskedett a Terizanya nővéreinél, segítkezett ugye hajléktalanoknak ebédet főzni. Tehát így ilyen közös pont volt bennünk a valláson kívül is nyilván, meg több más közös pont is természetesen, de most csak erre sarkítanám ki. És hogy így a gyerekek, ez mindig témánk, vagy a templom előtt ülő bácsi, vagy hogyha valakinek viszünk élelmiszert, vagy megmarad a élelmiszerbank által osztásból étel, még hogy nem jött elég ember, akkor elvisszük akár egy volt tanítványomnak, aki például a nagymamája egyedül nevel. És a gyerekekben ez így benne van, és bízom benne, hogy azért olyan példát tudom mutatni ebből a szempontból is, hogy majd felnőttként is ők is így tudják segíteni így a rászorulókat.
A plébániátokon mik a főbb karitas tevékenységek, és a plébános atyával milyen a Czab Zsolt atyával, milyen a kapcsolat, mennyire látja ő a ti karitas munkátokat, hogyha erről egy picit tudnál beszélni?
Hát a plébániánk ugye a jó értelme véve bizonyos szempontból egy önjáróan is működik, tehát hogy Zsolt atya azért így úgymond szabad kezet ad, persze nyilván minden fontos dolgot megbeszélünk vele. Tehát ezt úgy értem, hogy szabad kezet ad, hogyha mondjuk kell venni valamit, vagy kell...
Megbízik bennetek,
igen. Tehát, hogy kell venni mondjuk élelmiszert, akkor megbeszéljük, hogy milyen összegért veszünk, de mondjuk csak mondanak egy más példát, ami nem kell itt az, hogyha bármilyen beruházás vagy javítás van, akkor is nyilván megbeszéljük vele. Tehát, hogy így kell érteni ezt az önjárót. De hogy igen, a bizalom az, hál' Istennek, oda-vissza megvan ilyen szempontból. És mint te is említetted, egy megújulás előtt áll a plébániánk. Április 1-től lettem én a Caritas csoportnak a vezetője, még ezt a vezetőszót magam is szokom, pedig...
Felelőse vezetője.
Igen, pedig mielőtt tanítottam, előtte egy multinál voltam középvezetői pozícióban. És... Én már nemet mondtam kétszer, és otthon a feleségem is megbeszéltük, hogy tényleg nem fogom elvállalni, hogy nem vállalom el. És meg kell említeni Búza Judit nevét, aki a Pesterzsődi Család és Gyermekjóléti Központnak a vezetője és a plébániáknak az aktív tagja, hogy úgy volt, hogy ő elvállalja a vezetést, és megkeresett engem, hogy akkor lennék, hogy mond a jobb kez, hogy mond a helyettese, igen. És persze, mondom, így vállalom. Azt neki is másként alakult több dolog, így ő ezt sajnos nem tudta, és akkor az így kialakult a padhelyzet, Nelénél mondta, hogy akkor amíg tudja, csinálja tovább. Aztán, amikor Zsolt atya is megkérdezett újra, ez már szerintem a harmadik nekifutás volt, akkor is mondtam, hogy nem, de negyedikre végül is elvállaltam. Feleségemnek is megmondtam egy esti beszélgetésnél, amit később tisztázni kellett, mert számomra én azt gondoltam, hogy én azt mondtam neki, hogy igen, ezt megbeszéltük, és akkor, hogy igen, mondhatok, úgymond.
Máshogy értelmezte.
Igen, ez néha előfordul a férfinő kapcsolatban, de is végül is elváltam, és akkor abban maradtunk, hogy beszéljünk róla egy év múlva, hogy a család szempontjából ez mit jelent. De én annak a híve vagyok, mindig annak a híve voltam, hogy osszuk fel egymás között a munkákat. Nelénél is ezt próbálta, de nyilván ott a Caritasnak az átlag életkor, hogy Nelén is mondta, hogy 80 év körül volt, és nyilván azért nem az idős nénik feladata lenne az, hogy pakolják a csomagokat például. És akkor így akkor végül is így ebben maradtunk, de megkerestem persze a Juditot, hogy lenne úgymond a helyettesem, mert ezt nyilván ezt egyedül nem lehet csinálni, és most igazságtalanik bizonyos szempontból, ha csak az ő nevét emelném ki, de hál' Istennek az élelmiszerbankos osztásban is a csoportban 22-en vagyunk, és most növekszik a létszám, meg lett hirdetve, tehát hogy most már közelítünk a 30-hoz a Caritas önkénteseknek.
Ez nagyon szép számára, igen.
Tehát hogy most mindenkit egyesével felsorolik, itt sorolhatnám a neveket, és mindenkinek az érdemeit.
Igen. Nektek a élelmiszer gyűjtés, ugye Aldiba jártok hetente, többször is talán.
Kétszer megyünk,
és igen. Ugye élelmiszerbanktól is kaptuk. Vannak programok még egyébként, ami nem élelmiszer, hanem egyéb segítői?
Igen, van a gyógyszertámogatás, hogyha valaki becsönget a plébániára, vagy ismerős által jön, hogy havi 3000 forintért kaphat gyógyszertámogatást, aminek az a feltétele, szemben van velünk a gyógyszertár, hogy átmegy és visszahozza a blokkot. Ha valaki nem hozza vissza, ilyen is előfordul énként, sajnos akkor ő tiltó listára
kerül.
Igen, ugye
egyházmegyének is van egy, abba is bekapcsolódtok.
Igen, talán, igen, be is kapcsoltunk abba is, igen. Az 5500 forintos. Igen, igen, illetve van a plébánián konzer is, hogy becsönget hajléktalan, mert mindig előfordult, valaki pénzt kért, ezt megbeszéltük a plébános, sem volt ennek hívva, hogy pénzt adjunk, meg ki tudja, mire költi, de élelmiszert, ha van meleg étel éppen a plébános, úgy főzött, már nagyon szeret és jól is főz, akkor abból kaphat, vagy adunk konzervet, ide kapcsolhatnám a cipős doboz akciót, ami igen, nem igen. Feltétlen Caritasként indult, csak amikor a Judittal egyszer beszélgettem, nem is tudtam, éveken át ismertük egymást, köszönöm, viszonyban voltam, de én nem tudtam, hogy ő a központnak a vezetője, a gyermekjólétinek, és akkor így akkor annak a közösségnek, amelyiknek szintén a feleségem tagjai vagyunk, a család közé, egy nagyon összetartó, és a plébánia legnagyobb családközössége, ott kezdtük el ezt megszervezni, tehát, hogy cipős doboz akció van, járunk a hajléktalanok nappali melegedőjébe, tehát, hogy sokrétű, és hogy
Pelenka program is
a Pelenka
fut,
program, igen, most nézem, itt írtam fel, igen. A Pelenka program, abban is benne, hogy most már 5-6 családnak adtunk ebben az évben pelenkát. Betegek, időseknek a látogatása is működött eddig egy-két néni részéről, ezt is szeretnénk majd továbbvinni, illetve én nekem van egy nagy álmom, nyilván ez azt gondolom, hogy ez most persze lehet, hogy azt gondolja valaki, hogy kisítő vagyok, hogy ez nem biztos, hogy most karácsonykor megvalósul, de jó lenne, hogyha mondjuk egy-két évvel megvalósulhatna egy olyan karácsonyi ebéd, amit a rászorulóknak tudnánk adni. Erről még a plébánossal sem beszéltem senkivel.
Tehát, hogy helyszínt találtok, akkor szerintem összefogással.
Igen, és hogy megkeresni akár a helyi vállalkozókat, vagy éttermeket, hogy ezt így lehetne. Illetve elindul a családlátogatás is, ezt a Búzaidit vállalta lesz. Is. Így akkor nyilván jobban látjuk, hogy ki az, aki ténylegesen rászorul, illetve esetleg ki tudjuk szűrni azokat is, akik visszajönnek, mert sajnos ilyen is előfordul, és nyilván ezeket az eseteket is kezelni kell, illetve még nagy igény lenne, hogy lelki beszélgetés, csak lehet, hogy majd ez is egyszer elindul, és lassan ugye a műsoridő végére érünk.
Igen, de ezt azért szeretném még megragadni, ezt a lelki beszélgetést, mert hogy ugye a Caritasunknak a specialitása az egyház nevében, hogy igazából mi a lelkek üdvösségét, a boldogságát szolgáljuk, és a tevékeny szeretet és az adományok, azok is mind ebben együtt lesznek életté a rászorulók számára, és ugye az a célunk, hogy ők is egy kicsit motiváltabbak legyenek, és ha megtapasztalják azt, hogy szeretik őket, hogy időt szánunk rájuk, hogy elmegyünk hozzájuk, a családlátogatás, vagy beszélgetünk, ezek mind-mind hozzá tartoznak. Nagyon szépen köszönöm a bemutatkozást, azt, hogy ilyen készséggel elvállaltad a csoportnak a vezetését, jó Isten legyen akkor továbbra is segítségedre, és így most közösen fogunk tudni így a Egyházmegyei Caritas Központtal megvalósítani azokat az álmokat, amelyeket most egyrészt mondtál, mások még a szívedben vannak, úgyhogy én azt gondolom, hogy merjünk nagyokat álmodni, és ne spóroljunk a bennünk levő lelkülettel azzal a sok jóval, amit a Jóistentől kaptunk. Itt a műsoridőnk végén pedig néhány hirdetést szeretnék elmondani mindnyájuknak. Készülünk most már egyértelműen a Karizmák ünnepére, ami pünköst hétfőn lesz, június 6-án. A Mária Remetén a szokott helyen lesz Caritas sátrunk is. A Bokcsarnokot, ahol Zsolt, te is többször előfordultál, azt visszük rendületlenül, ameddig kell. Bízunk abban, hogy hamarosan azért vége lesz ennek a nehéz időszaknak, illetve készülünk a jövő héten, pénteken, 20-án fogunk újabb konvojjal Kárpátaljára menni. Önök a Tevékeny Szeretet című műsort hallották a Szent Erzsébet Caritas Központnak a szervezésében. Zsoltnak köszönöm a mai részvételt, és hát még egy búcsút parancsoljon.
Köszönöm szépen én is, és tényleg köszönöm annak a fantasztikus csapatnak, akik a plébánián tevékenykednek, hisz én az voltam, amikor elvállaltam őket, és megkérdeztem, hogy szeretném, hogyha együtt csapatként dolgoznánk a továbbiakban is, függetlenül, hogy én most a vezetőjük lettem, vagy ennek a csoportnak a vezetője.
Köszönjük szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, ámen.
Tevékeny szeretet. Caritas munka a mindennapokban. A Szent Erzsébet Caritas Központ műsorát hallották. Mária Rádió. Az Imaú
órák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
Kedves hallgatóink,